a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mai vendégem a Hunyadi sorozat showrunnere, vagyis forgatókönyvírója, producere és rendezője, és még sok minden más egy személyben, Lengyel Balázs. Szerinted milyen irányba mennek a sorozatok? Milyen irányba fejlődnek? Tehát, hogy az láttuk, hogy milyen irányba vannak most, milyen dramaturgia eszközöket használnak, mi a jövő iránya szerinted?
Hát, ha erre tudnék egy egyenes választ adni, akkor valójában megverném ezt az épületet.
Ki is kerülheted a választ? Tehát, hogy nincs ilyen, ez majd fejlődik organikusan valahogy?
Én azt gondolom, hogy most is ugyanúgy, mint mindig ezelőtt, valójában vannak a nagyon kevés ember érdeklődésére számot tartó művészfilmek. Ezek megállás
bocsánat,
nélkül...
Bocsánat, ilyet szeretnél rendezni valaha? Ez egy személyes kérdés, csak úgy
szerintem... Minden író és rendező az valójában szeretne
ilyet rendezni. Ennek a nimbusza nem kovik el.
Nem. Sőt, hát ugye tehát mindenki szeretne valami olyasmit csinálni, most akkor ezt pucoljuk egy kicsit vissza. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy az ember egy arany valamit szeretne tartani a kezébe, hanem hogy valami olyasmit csinálni, amit érdemes megnézni. Én azt gondolom például egy Keresztapát, azt érdemes ma megnézni. Ugyanúgy semennyit nem vesztett az értékéből. Egyáltalán nem is érezzük azt, hogy fú, egy kicsit ciki, egy kicsit poros, egy kicsit fú, de jó, hogy most már nem úgy csinálunk filmet. Minden tekintetben leadható bármelyik évben. És vannak ezek a filmek, amik sokra ennél azért vannak jóval, hogy mondjam, elborultabb alkotások is, amik feszegetik a határokat, feszegetik azokat a határokat, hogy mesélünk történetet, hogy mit lehet, mit nem lehet. Ezek kihatnak a tömegfilmekre, tehát folyamatosan Hollywood, amikor már elkezd unalmassá válni a formulájuk, akkor oda nyúlnak ezekhez, a művészekhez. Ugye ilyen volt a Chris Nolan például, akit így berántottak a brit művészfilmes hátteréből, hogy gyere és csinálj nekünk egyedi szuperprodukciókat. Én azt gondolom, hogy ez azért neki sikerült is. És ez időről időre így vérfrissítésként Hollywoodot megújítja.
Bocsánat, a Christopher Nolan milyen filmek, brit művészfilmes előzményekre hivatkozol, de tudunk, ami híresebb filmjét említeni ebből a korból? Mert nekem a Batman az első, vagy nem tudom, még talán a...
Nem.
A Batman ugye Amerikában csinálta, de igen, hogy...
A Following az őneki még az angol korszakából van. Ő egy brit művészfilmes, aki ott kezdett, nyilván nagy álmokkal. De ugyanígy mondhatnánk az Inarritut például, ugye Mexikóból, akinek aztán tényleg hardcore művészfilm az első pár filmje, Cannes-i versenyfilmek, és aztán beemelték őt a hollywoodi rendszerbe, vagy a Cuaront, aki ugye megcsinálta nem csak az embergyermekét, hanem a korai művészfilmjei neki is ilyen fesztiválkedvencek voltak, de azt gondolom, hogy a nagy tömegek nem nagyon ismerték. Aztán csinált Harry Pottert is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tehát van egy ilyen örök körforgás, és a tévé az pedig rendszerint azt csinálja, hogy a formátumának köszönhetően ő azt tudja adni, hogy valamit nagyon részletesen megvizsgál. És ő fogja ezeket a filmeket, amik nagy-nagy filmek, és beemeli a saját közegébe, és megvizsgálja őket, hogy 10 epizód alatt, 20-30 epizód alatt mit lehet. Tehát például, hogyha megnézzük a White Lotus-t, akkor maga ez a formátum, ez létezett művészfilmekben, nagyon sikeresen egyébként a mai napig létezik, tehát például egy Szomorúság háromszöge, az nem annyira más, mint egy White Lotus, csak pont annyira más, hogy azért mégiscsak mondjuk 100 milliók nézzék meg a bolygón. Úgyhogy ilyen módon, a válasz arra a kérdésre, hogy mi a jövő az valójában már filmben megvalósult, tehát a tévés jövő, és kellenek azok az alkotók, akik ezekre ránéznek, kiemelik, és azt mondják, hogy na, egy ilyen tematikával, egy ilyen világban, egy ilyen univerzumban csinálok egy tévésorozatot.
Én tapasztalok egyébként egy olyan jelenséget, nem tudom, hogy mennyire valide, hogy mintha több televíziós és egyéb sorozatban találkozom olyan felütéssel, mondani valóval, mélységgel, ami korábban sorozatban elképzelhetetlen volt. Uh-huh. Lehet, hogy ez csak azért van, mert jó van tálalva. De mint hogyha sokkal több mélység lenne egy átlagos sorozatban, mint 30-40 évvel ezelőtt. Jól tapasztalom? Szerinted ennek van ennek realitása, ennek az érzékelésemnek?
Abszolút, abszolút. De, és megint csak ezek mögött mind ilyen nagyon száraz döntések sora lakozik.
Profi döntések sorozata?
Igen, tehát ugye alapvetően, és akkor megint csak menjünk vissza a Lostig időben, tényleg egy meghatározó pillanat volt. Ugye a Lost az még epizodikus volt. Tehát hiába volt egy nagy története, minden epizódnak volt egy önmagában záródó története. Tehát ha kihagytad a hatos epizódot, akkor a hetesnél nem kérdezted azt, hogy mi a franc folyik itt. De mégis annyira erős volt az, amit szakmailag úgy hívunk, hogy átívelő történet, hogy közben rákényszerítette a nézőt, hogy azért mégiscsak inkább nézd meg mindegyiket. Mert ugyan érteni fogod a hetest a hatos hiányában is, de kimaradsz azért valamiből. Ez volt az első lépés. Egy trónokharcánál már, vagy egy szopránóznál már sokkal kevésbé volt érthető a történet. És egyre bátrabban egy Mad Men-nél sokkal kevésbé volt érthető. Ha kihagytál két epizódot a közepén, akkor már azért nehéz volt fölvenni a fonalat. És ez elment egészen odáig, ami a mai sorozatokra jellemző, hogy jobb, ki se nyitod, ha nem láttad az epizódot, ki se nyitod a online újságokat, mert le fogják spoilerezni neked, és akkor nem csak, hogy érteni fogod, de még az élményből is vesztesz. És a piac, tehát a nézők erre úgy reagáltak, hogy tetszett nekik. Tehát, hogy akkor még inkább berántotta őket, még inkább végignézték. Ugye ennek azért van előképe, például a Twin Peaks az ilyen volt, még a ifjúkorunkban.
Téged berántott?
Abszolút, nagyon, nagyon. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkit a Lynch-i univerzumba a Twin Peaks húzott be. És,
a rejtély,
igen,
maga.
Igen, igen. Amiről ők se tudták, hogy mi hát meg a megoldást, mert csak azt tudták, hogy kell. Igen,
tehát akkor ők még nem tudták, hogy ki ölte meg Laura Palmer, csak a sorozat közepén, végén, elején, nem tudom mikor.
Ez ebben egészen biztos. Aha. Vagyok. Igen. És,
de ugye mindig a rejtély a legfontosabb, nem?
Hát ilyen értelemben igen. Tehát a bűnügyeknél ez könnyebb nyilván, mert van egy konkrét kérdés.
Meg ugye a létezés rejtélye, meg minden, és ezért ilyen népszerűek ezek a transzcendens sorozatok manapság, nem?
Én azt gondolom, igen. Az embereknek szüksége
és
van.
És jól meg vannak csinálva.
És megint csak visszatértünk ahhoz, ami a konkrét válasz a kérdésedre, hogy ha mint alkotó, én nekem nem 60 percben kell, vagy 45 percben kell elmesélnem mindent, amit szeretnék, hanem van rá mondjuk 10 órám, akkor eljuthatunk olyan mélységekig, ahol olyan dolgokat is mondok, amik mélyebbre fúrnak, mint mondjuk 30 éve a Knight Riderben, vagy a Dallasban, ahol ugye ők egy olyan piaci terméket csináltak, ami minden héten 0-100%-ig elmesél egy kompakt történetet, és általában mondjuk 10 éven keresztül semmit nem változnak a karakterek, senkinek nincsen semmi nagy dráma az életében, hanem mindig csak olyanok, amiket meg lehet abban az epizódban oldani.
Egyébként, hogyha már karakterekről beszélünk, akkor említettem neked a készülvén a beszélgetésre még a másik szobában, hogy számomra a Hunyadi karaktere is egy kicsit egydimenziósak, tehát nem felődnek honnan hova, hanem van egy erős akaratuk, egy determinált nem tudom miük, és akkor ez az erő vezeti őket végig a cselekményen keresztül, viszont a dramaturgia, meg a pörgés, meg a konfliktusok viszont nagyon erősen vannak ábrázolva. Ez az én megérzésem.
Hát én ezzel azért szívesen vitatkozom.
Parancsolj!
Tehát én azért azt gondolom, hogy ha megnézzük azokat a karaktereket, akik ugye konfliktusok közepébe vannak dobva már hamar, ott azért látjuk, tehát hogy lesz a Szilágyi Erzsébetből a kedves, cserfes, szeretnék részt venni a harcba karakterből az a feleség, aki felismeri a saját erejét, a saját hatalmát, de közben azt a szerepét is, amit a Hunyadi Jánosnak a történelmi gravitációja mellett ő be tud tölteni. vállalva a konfliktusokat, de közben pedig kitartva emellett az ember mellett. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas fejlődés, ugyanezt elmondhatjuk a Mara Brankovicsról, de tulajdonképpen a Hunyadiról is, aki onnan kezdve, hogy ő tényleg semmi más nem szeretne, csak törököt ölni, eljut odaáig, hogy képes egy stratégiai pillanatban meglátni azt, hogy mikor kell neki lépnie, mikor kell neki a kapisztránéknak, ugye eredeti nevén kapisztránóéknak az önfeláldozásából egy győzelmet elérni, tehát képes egy higgadtabb stratégává válni, egy teljesen forró fejű, gyakorlatilag gyilkológép, legalább az elején legalábbis csak ez volt a vágya.
Uh-huh. Majd megnézem még egyszer, és akkor ilyen szemmel is. Egyébként milyen kritikák érték a filmet? Mondjuk a mesztelenség az nem tudom, kritika vagy nem. Volt olyan visszajelzés mondjuk barátodtól, vagy akitől tudod, hogy szeret téged, és jó szándékúan mondja, miket kritizáltak többen a sorozattal kapcsolatban?
Ez jó kérdés. Hát nyilván a sajtóban megfogalmazódott sokfajta kritika is.
Például azért... mik voltak a legjelentősebbek, akár amiket a sajtóban lehetett olvasni?
Én azt gondolom, hogy ami leginkább eljutott hozzám, az az egésznek a sebessége. Ugye, amiben talán a legtöbben egyetértenek, hogy ez egy több évadnyi sorozat lehetett volna. Ez az, amit mi a második hetén az írószobának tudtunk és mondtunk. Ehhez azért a nézőknek ismerni kell a szakmának a működését, ami azért egy megrendeléses alapú. Tehát megmondják az íróknak, hogy ennyi idő van rá, és idáig kell eljutni innen, uh-huh. és akkor ezt kell teljesítenünk. Úgyhogy az, hogy ez ennyire sikeres lett, az igazolja, hogy ez sikerült. Ettől függetlenül szerintem a nézők, a producerek, az alkotók, mindenki azt gondolja, hogy természetszerűleg, hogyha ez 3 évad lehetett volna, akkor sokkal több minden belefért volna, de ugye akkor ez többször ennyibe került volna, és nem jutott volna annyi más magyar alkotásra még éveken keresztül pénz.
Igen, amiről szintén beszéltünk korábban, hogy nagyon érdekes volt, hogy nézni ezt a sorozatot, és egyben reagálni arra, hogy milyen történések zajlanak most körülöttünk a világban. Uh-huh. És néha érdekes így történelmi korogat egymás mellé tenni. Te érezted ezt, hogy sok mindenben, most nyilván pártpolitika, meg egyéb aktuál politika nélkül van rímelés a történelem bizonyos szakaszai, és bizonyos mondatok, akár a Hunyadi szereplői szájából úgy tudnak ütni, mint hogy éppen ma mondaná egy politikus, vagy bárki más, egy tisztségviselő, stb. Nem csak Magyarországon, hanem Európában, Amerikában, stb.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ha leültetek pár forgatókönyvírót, mint ahogy ez történik minden írószobában, és megmondom nekik, hogy ez a téma, és erről kell írnunk egy történetet, és kitaláljuk a történetet, és megírjuk, az mindenképpen rezonál arra, amiben mi élünk, hiszen mi magunk nem tudunk ebből kiszakadni. Az, amit te mondasz, ott mindig fel kell hívnom a figyelmét a nézőknek, hogy ez a sorozat, ez 2019-ben íródott. 2019-20 volt az írószoba.
Bizonyos folyamatok.
Egész konkrétan a COVID nem jött még el. Ugye COVID-19-nek hívjuk, de amikor mi ültünk az írószobában, akkor még nem volt COVID, a végére már az utolsó évében már abszolút bejött a COVID, nem volt ukrán háború, tehát hogy a világ nem olyan volt, mint ma. Ez ilyen módon minden, amit így direkt párhuzamként élnek meg, az,
de akkor volt
az
ilyen,
nem szándékos.
De akkor kaptál már ilyen visszajelzést?
Abszolút, persze, mindenki megpróbálja, hogy amit lát, azt a saját világára levezetni. Én azt gondolom, hogy ez inkább arra a közhelyre vezethető vissza, hogy a történelem megismétli önmagát, hogy mindig ki lehet emelni ezeket a karaktereket. Tehát, hogy 150 év múlva ugyanúgy lesznek Cillei Úrikok, ugyanúgy lesznek a rossz oldalon, vagy hát a mi szempontunkból rossz oldalon, mint itt a szultán, de mégiscsak a Murád az egy igazságos, egy már-már pozitívnak tekinthető karakter sok szempontból. Ezek mindig körbevesznek majd minket, és mindig lesz küzdelem, mint a Hunyadié, mindig lesz árulás, mint amit azért többször előfordult. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek valószínűleg ez az oka.
Igen, hát egyiket érdekes, hogy amikor Bessenyei Ferenc szájából hangzott el még a 60-as, 70-es években egy filmben, egy magyar tematikájú filmben hasonló mondat, akkor valahogy nem éreztem ekkora súlyát. Lehet, hogy nagyon jó, lehet, hogy jó időpontban helyeztetek el nagy súllyal bíró mondatokat a megfelelő szereplő szájában.
Hát sőt, van, aki ezt fordítva látja. Tehát van, aki például azt mondja, hogy az alkotások, tehát például egy Sopranos, ott az alkotók megérzik azt, ami a nézőknek a lelkében dolgozik, arra reagálnak, ugye ezek azért is lesznek sikeresek, mert a nézők tudnak hozzá kapcsolódni, és elkezdenek a nézők szeretni olyan karaktereket, akik rosszak. És például vannak olyan elemzők, akik azt mondják, hogy az, hogy ma a világban mennyire elfogadott lett az, hogy én nálam van a hatalom, én döntök, azt csinálok, amit akarok, hogy ezt a tömegek sokszor nem rossznak látják, hanem csak egy természetes viselkedésnek. Ezt sokan ezeknek a tévésorozatoknak és filmeknek tulajdonítják. És akkor az elemző annyira árnyalja ezt, hogy valójában ezek a sorozatok meg filmek, ezek pont az emberek lelkére hatnak, már olyan értelemben, hogy arra reagálnak, amit éreznek, és azért lesznek sikeresek, mert az emberek már eleve haladnak ebbe az irányba. Úgyhogy igen, van egy ilyen oda-vissza hatás.
Utolsó kérdés, igazságos lesz Mátyás király, vagy egy összetette figura?
Én azt gondolom, hogy csak akkor lenne értelme őt megalkotni, hogyha egy nagyon összetett figura lenne. Tehát ő ugye az édesapjánál még egy jóval összetettebb karakter. Ha valaki megnézte a Hunyadi szériát, akkor ugye mi azt a történelmi tényt, hogy a Hunyadi Mátyást azt összeházasították a Cillei Erzsikével, és ugye azért ez már akkor is egy ilyen kölcsönös béke feltétel volt. És ilyen módon a kis Mátyás oda került a Cilleihez. Nekünk ez forgatókönyvíróilag azt is jelenti, hogy az ő egyik pótapukája, akitől tanult, az a Cillei volt. A másik, az pedig a Hunyadi. És ugye mindezek közben a Hunyadi elmondja nálunk is, hogy ő nagyon sokat hagyta, hogy a Vitéz János nevelje a Mátyást. Ugye ezt tudjuk, hogy az ő oktatása, az olvasottsága, a könyv vagy kódex mániája az innen jön. Tehát, hogy születik egy olyan karakter, aki érti a manipulációt, érti a bizonyos célért az aljasság megengedett elvét, és közben pedig nagyon művelt, okos. Én azt gondolom, hogy ez már egy olyan recept, amiből csak egy nagyon izgalmas tévés karakter tud születni.
Remélem, hogy összejön majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és aki nem látta a Hunyadi sorozatot, remélem, hogy fölcsigáztuk, és valóban érdemes megnézni, mert szerintem egy kiváló sorozat. Gyere máskor is, hogy beszélgessünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.